Az életre szóló könyvekben most vendégem Herceg Adrien színésznő. Ebből a beszélgetésből kiderül majd, mit és mennyit olvas, mi érdekli, melyek azok az olvasmányélmények, amelyek mély nyomot hagytak benne, mit gondol a színészetről, és mit ad át ezzel kapcsolatban a diákjainak. Na és azt is megkérdeztem, ki lenne, ha irodalmi műhőse lehetne? Amikor írtam neked, hogy könyvekről beszélgetnénk, illetve könyvek apropóján rólad, a karrieredről, az életedről, a neked fontos dolgokról, akkor melyik volt az első könyv? Van ilyen, hogy első könyv, ami eszedbe jutott, hogy az nagyon fontos neked az életedben?
Hát figyelj, az első könyv az mindenféleképpen Spirónak a Fogság. Bevallom őszintén, saját magamon gondolkodtam el, hogy mi az, ami tudom, hogy azt, ha bárki kérdezi, vagy könyvet ajánljak, vagy nem tudom én, tudod, hogyha beszélgetünk ilyenekről, akkor nekem az mindig beugrik. És furcsa, hogy ha visszagondolok arra, hogy amikor ezt olvastam, és tulajdonképpen nem is nagyon tudnám behatárolni, hogy ez mikor került a kezembe. Érted? Tehát nem tudom, hogy ezt most 10 évvel ezelőtt olvastam, vagy 12, vagy 8, de azt tudom, hogy eleve én nagyon szeretem a mindenféle családtörténetet, tehát erre rá kell, hogy jöjjek, és amikor beszéltünk a könyvekről, akkor jó volt a Fogság, tehát nyilván az jutott először eszembe, és akkor eszembe jutott a Harmonia Celestis, eszembe jutott ugye a Paul Austernek a 4-3-2-1, tehát mind-mind valamiféle korokon átívelő több generáció van benne, vagy más szemszögekből ugye a Paul Austernél. Tehát, hogy én nagyon szeretem a család regényeket, ha lehet így fogalmazni, és ide sorolom még ugye a Vámos Miklósnak az Apák könyvét is. Picit úgy vagyok ezzel, hogy gyakorlatilag mindenevő vagyok. Mindenevő nem igaz, mert van egy csomó olyan műfaj, amire sajnálom az időt. Szóval, hogy ez nekem ilyen fontos összefüggésben van az idő és a minőség.
Hogyha a családtörténeteknél maradunk még, akkor azt gondolnám, hogy esetleg a te életedben, vagy a te családodban is fontosak ezek a családi legendák. Vagy lehet, hogy megfelelteted akár a saját életedben, mert hát minden könyv mindenkinek mást hív elő, mást mond.
Nagyon érdekes, de amikor meghalt az én apukám, amikor felvettek a Színművészeti Egyetemre. És nem tudom, hogy miből adódóan, de olyan volt nekem ez az egész dolog, mintha az előtte lévő résznél törölt volna az agyam. Tehát nagyon sok mindenre nem emlékszem.
Az életed korábbi szakaszából?
Igen. Uh-huh. És kicsit, mintha elkezdett volna szelektálni az agyam hirtelen. És mindig olyan, mintha ebben, ezekben a családtörténetekben kicsit így visszarepülnék arra, hogy úristen, hogy mennyi minden történhetett, és biztos van olyan, ami mondjuk pont egy könyv miatt eszembe jut, érted? Hogy úristen, tényleg, hát volt velem olyan, hogy.
Amit mondtál a főiskolai felvételiddel kapcsolatban, ugye én azt olvastam a te életrajzodban, hogy negyedszerre vettek föl.
Igen.
Tehát azt lehet tudni, hogy iszonyan kitartó vagy. És amikor végre van egy diadal, és azzal egy ilyen tragédia van együtt, Igen. Az tényleg egy olyan lehet, ami vízválasztó.
Persze, hát az a durva benne, hogy nyilvánvalóan akkor érzed azt, hogy így felnőttél, tehát ott nincs mese. És közben nagyon bennem van az, hogy én azt nagyon sajnálom, hogy amiért én gyerekkorom óta küzdöttem, vagy amit én szerettem volna, mert én színész akarok lenni tulajdonképpen mióta az eszemet tudom. Tehát érted, 3-4-5 évesen én ezt akartam csinálni.
Voltak ennek tünetei?
Voltak tünetei. Például nem volt még akkor hétfőnként adás a tévében, amikor én kicsi voltam. És hát folyamatosan beálltam a tévé elé. Nyilvánvalóan azt gondoltam, hogy mert ott vagyok jó helyen, mert ott azt szokás nézni.
Te volt ez adás.
És így, ahogy mondott. Tehát én akkor én voltam az adás aznap este, és hétfőnként mindig produkcióztam vadul. És ami nagyon szép így visszaemlékezve rá, természetesen mindig beöltöztem, valami ruhákat ott magamra aggattam, és annyira vicces, mert hogy így eszembe jut, hogy hát ugye én egy falusi lány vagyok, és hogy például népdalokat, hát azt ott torkom szakadtából hétfőnként, a műsorszám gyanán. Most így, hogyha nagyon a kezdetektől megyünk, akkor például Janikowski Éva. Vagy például otthon a faluban működött egy színjátszó csoport, ahol Lázár Ervin, gyere haza Mikka Makka. És ha álmomból fölkeltenek is, tudom ezt a szöveget. Pedig hát, hogy mondjam, 12 éves voltam. Tehát ugye ezek így vannak. És ami nekem egy ilyen nagy szívfájdalom, hogy azt látom, hogy én falusiként, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy nem feltétlenül a egyetemi docens szülők gyermekeként, de én például rengeteg verses könyvet olvastam. És nekem nem az volt a kérdés, hogy megtanulok-e még 5 verset, amikor felvételizni kell menni, hanem az, hogy melyik 15-öt válasszam ki abból a nagyon sokból, amit tudok.
És egyébként ezt tudod, hogy mi alapján tanultad meg?
Én bevallom őszintén, amikor például megtanultam, Azért nekem nem úgy történt, hogy fú, elolvastam egy verset, és azt mondtam, hogy ezt megtanulom. Annyit olvastam, hogy ezt csak megtanultam. Sokszor olvastam el a verseket, mert érdekeltek.
Az apák könyvét mondtad, és akkor ez megint valamiféle kapcsolódási pont, hogyha akkor tájt olvastad ott a felvételi
igen.
idején.
Nagyon bennem van, hogy én mennyi mindent csinálhattam volna még az apukámmal, vagy hogy mennyi minden élményem lehetne még most vele, vagy hogy milyen jó lenne néha felhívni és neki elmondani valamit, mert tudom, hogy tök máshogy reagálna, érted? Szóval, hogy ezek így eszembe jutnak.
Hogyha a fogsághoz térünk vissza, és Spirót pedig
igen.
játszottál.
Azt tudom, hogy amikor a fogság eszembe jut, akkor eszembe jut maga a történet. Egyszerűen ott az van, hogy van egy ember, aki végig küszködi az egész életét, és hogy nekem például mennyire fontos ebből az egészből az, hogy mikor már nagyon öreg, és már minden elpusztult körülötte, hogy milyen élni akarás van benne. Tehát, hogy olyan életigellés az egész.
A főhősben, úriban. Aha.
Igen, és így pont ezt gondolom, hogy milyen fura, hogy azt gondolom, hogy nem csak a helyzet miatt, hanem nyilván az apukám, ahogy meghalt, foglalkoztam ezzel az egész halálkérdéssel, vagy érted, azért így rányomta a bélyegét egy kicsit az én lelkemre ez. És azt érzem, hogy meg tudom fogalmazni most már magamnak, 42 évesen, hogy úristen, hogy én azért félek a haláltól, mert annyira szeretek élni. Érted? És abban például így eléggé benne van ez az egész.
Hogyha a pályaivedet nézzük, vagy a karrieredet, kíváncsi vagyok, hogy ezt te hogyan értékeled.
Nem mondom, hogy könnyű volt, de én nem érzem, tehát én soha nem éreztem azt, hogy fú, beletörik a bicskám, ezt nem kéne csinálni, nem tudom én. Tehát nyilván az, hogy engem negyedszerre vettek föl, én azt gondolom, hogy elég kitartó voltam, de engem soha nem kedvtelenített el, amikor azt mondták, hogy nem.
De volt B-terved?
Nem volt B-tervem. Figyelj, azt tudtam, azért én egy olyan típusú csajnak gondolom magam, vagy hát most már ugye nőnek, hogy én nem féltem magam. Tehát én van olyan pont, amikor egyszer csak azt mondom, hogy jó, akkor most ezt találom ki magamnak, érted? Tehát nem fogok unatkozni. De akkor nem volt B-tervem. Tudtam azt, hogy jó, most nem vesznek föl, hát akkor nem tudom, akkor dolgozok.
És de mit dolgoztál?
Hát ez gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy amikor engem nem vettek föl elsőre, akkor ugye Vácon voltam középiskolás, és akkor pultoztam, meg fénymásoló szalomba dolgoztam. Aztán a következő évben, ugye, amikor na már megint nem vettek föl, és akkor is az első rostán estem ki, akkor pedig elmentem, Miskolcon voltam stúdiós 2 évig. De az is, látod, az is olyan volt, hogy én például nem tudtam, hogy ilyen színi stúdió az egy csomó helyen van. És az volt, hogy valaki mondta, hogy van Miskolcon. Hát Miskolc azért nem volt közel Nagyoroszihoz, meg kvázi Budapesthez sem, Váchoz sem. És nem tudom, 3 nappal később láttam, hogy van-e a Pesti Magyar Színi Akadémia is.
Aha.
És akkor az volt, hogy hát mit tudom én, Miskolcon, csütörtökön volt a felvételi, lementem pénteken a Pesti Magyarba, és oda meg már nem mentem, mert csütörtökön fölvettek. És ez meg így megmaradt a végig a pályámon, hogy azt gondolom, hogy ha jót akarunk csinálni, vagy ha akarunk csinálni, akkor az mindegy, hogy hol van. Érted? Tehát nem vagyok uh-huh. például pestcentrikus, semmilyen esetben sem. És akkor lementem Miskolcra, ott eltöltöttem 2 évet, és akkor már Miskolcról úgy volt, hogy akkor már, amikor ott onnan felvételiztem, a második rostáig estem ki, és akkor azt éreztem, hogy ha a harmadik rostáig eljutok, akkor már pedig engem felvesznek. Itt nem történhet más, hogy hál' Istennek így is volt. Uh-huh. És utána meg lekerültem egyből Pécsre, a színmű után. Itt voltam 6 évig, csodálatos dolgokat játszottam el, és díjakat kaptam. Szóval, hogy akkor így azt éreztem, hogy minden szuper. Elmentem, szabadúztam 1 évig, és akkor utána szerződtem a Vígszínházba, ahol szintén 6 évet voltam.
De miért mentél a Vígszínházba?
Pécsen én felmondtam. Ott azt éreztem, hogy tovább nem bírom, és tarthatatlan a helyzet, vagy egyszer csak azt éreztem, hogy most elég. És akkor az 1 év szabadúszás után, akkor, amikor a Vígszínházba szerződtem, akkor igazából az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy én itt gondolom Pécsen az életemet, tehát hogy én itt képzelem el, de ugyanakkor most el kell dönteni azt, hogy vagy leszerződöm a Vígszínházba, és akkor tudom, hogy ott vagyok Pesten, jövök haza, amikor kell, nem tudom micsoda, vagy elkezdem a szabadúszók jobb esetbeni életét, hogy járkálok A és B város között folyamatosan. És akkor én azt éreztem, hogy talán most egy kicsit jobb az, hogyha én most megint leteszem egy helyre a voksomat. Így lett a Vígszínház. Aztán ott is 6 évig voltam, ott is azt éreztem, hogy akkor most szerintem ebben itt most ennyi volt részemről, És akkor meg eljöttem szabadúszónak, úgyhogy játszottam itt Pécsen, Pesten azért az Átriumban én játszom, vagy a Jurányiba, és most azt is érzem, mert én még mindig szabadúszó vagyok, tehát én Pécsre nem szerződtem vissza, de közben meg azt érzem, hogy nyilván nagyon sokat ad az én életemhez az, hogy mondjuk tanítok, de természetesen akkor is úgy gondolok magamra, mint aki színész.
Amikor azt mondod, hogy elmúlt 6 év, és úgy érezted, hogy akkor most elég, te olyan típusú vagy, aki eljutsz a kiégésig, tehát hogy hagytod magad addig, és akkor valami nagy intőjelnek kell mutatkoznia, hogy azt érezd, hogy jó, akkor lépek egyet, vagy pedig fölismered, hogy na, ez nem lesz már így jó. Mert tudod, van, akinek ez iszonyú nehéz.
Ilyenekben nem megyek el a végéig. Mármint úgy értve, hogy szerintem elmegyek a végéig, de az nem a kiégés, hanem az, amikor azt érzem, hogy most tulajdonképpen most még lehet, hogy tudnám ezt így csinálni 5 évig, de nem akarom. Tehát, hogy egyszer csak azt érzem, hogy valami nagyon mást akarok az életemtől. Nem feltétlenül azt tudom, hogy hol kellene lennem, hanem azt tudom, hogy engem ez most kielégít, vagy sem. Tehát én például úgy gondolok a Vixi házi éveimre is, figyelj, én tök jó szerepeket játszottam ott is. De azt éreztem, hogy egy évben egyet eljátszani, az nekem kevés, érted? Aha. Hogy mi nem játszottok 2 ilyet? Tehát, hogy igazából abban van a fogóckodó ilyenkor mindig, hogy nem azt tudom, hogy hát azért most már nem itt kéne tartanom az életembe, hanem pont azt gondolom, hogy igazából én nem akarok itt tartani, és szerintem ehhez meg lépni kell, mert elveszem az esélyt magamtól, hogy történjen velem még bármi. Vagy esetleg olyan, ami meg azt mondom, hogy de jó.
Nem mindenki él úgy, hogy azt gondolja, hogy úristen, még mi minden vár rám, gyerünk ide nekem, hanem azt mondják, hogy jó, hát el vagyunk itt ebben a kis langyos vízben, de akkor te az előbbi vagy.
Igen, de én
vagy.
Ezt nem bírom. Nagyon nem bírom. Tehát figyelj, én mindig ezt mondtam, és olyan fura, hogy erre milyen korán rájöttem már a saját személyiségemmel is kapcsolatban. Engem kiborít, ha valaki közömbös felém. Utáljanak, szeressenek, bármi lehet, de ez a, tudod, így elmegy lecsóval, ezt én nem bírom. És én ezt nem bírom, ezt az állapotot az életembe se, érted?
De van ennek például árnyoldala?
22-es csapdája. Hogy igen, ha így élek, akkor nyilvánvalóan nagyobb támadási felület van rajtam, de közben pont ez a fajta életigenlés, vagy életszeretet, vagy életfelfogás, az ugyanakkor meg is erősít. Betalál, de ugyanakkor le is tudom magamról rázni, vagy például sokkal jobban válogatok, hogy kinek a véleménye számít. És az évek alatt arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen egyre kevesebb ember az, aki igazán fontos, és aki tudom, hogy tőle betalálna. Ott meg nyilván nem ez történik, vagy ezekkel az emberekkel, ezekkel a barátaimmal. És azt is látom, hogy tudod, azt a világot éljük, ahol nagyon fontos a mit gondolnak rólunk, mit gondol a másik. Azt meg tudomásul kell venni, hogy ez egy tök szubjektív pálya, érted? Tehát valakinek tetszem, valakinek nem tetszem, de ez mióta a világ így van. Tehát nem fogok mindenkinek megfelelni, ez biztos.
Ha regényhős lennél, általad ismert vagy olvasott regényhős, akkor melyik lennél? Van olyan könyv, ami azért tetszett, mert ott vagy benne valahogy?
Az a baj, hogy látod, hogy mondjuk regényhős nem jut eszembe, mert automatikusan valami dráma jut eszembe, érted? Tehát, mikor a színműre jártam, és volt a Zsámbéki Gáborral egy ilyen Csehov kurzusunk, mását játszottam.
A három nővérben?
Nem.
Három nővérben?
A Natasát. Azzal kezdtem, amikor ide szerződtem Pécsre. Tudod, a színész az így orosz, tehát a Csehovot játszani az így, figyelj, szóval ott aztán mindent meg lehet mutatni, ami benned van. Én még mindig így gondolok Csehovra. És akkor azért mondom, hogy én nyilván egy csomó ilyen csehovi hősnő van az én fejemben, hogy fú, azért na, például azt abba tudom, hogy ott mit lehetne a saját életemre ráhúzni. A külső szemnek, vagy aki kívülről néz engem, annak pont valami nagyon ellenpontja ez az egész, érted? És
igen.
Közben én tudom, hogy igenis bennem van. Furcsának tűnik, vagy legalábbis abban a percben, hogy kimondom, furcsa lesz, hogy mindig azt szerettem, amivel van dolgom. Tehát ami nem ilyen csípőből jövős. Uh-huh. Én egy nagyszájú, bevállalós, nagyhabitusú csaj vagyok. Így igaz, és én ezt nem fogom tagadni. De hogy mi van az én lelkem mélyén, ott meg még nagyon sok minden, érted? Uh-huh. És én mindig szeretem azt, hogyha valaki arra is kíváncsi, hogy mi van belül.
Nagyon emlékszem, hogy a Kortankortásnak így a nőkkel kapcsolatos egyik előadásán láttalak gyönyörűséges ruhában. Egy olyan mély és nagyon szomorú figura volt, hogy én napokig nem tértem magamhoz, hogy én ilyenek még sose láttalak téged színpadon.
És nagyon, nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy most, ahogy beszélgetünk erről, és mielőtt kimondtad, nekem is a Kortalan Kortárs jutott eszembe, hogy amikor ugye ott válogattunk szövegeket, és annyira örültem, hogy ugye ott azt magunk válogatjuk. És tényleg az volt, hogy ez, mivel a nagy öröm meló, mindenki azt mondott, amit igazán szeretett volna.
Majd magyar szerzők műveiből, csak a hallgatóknak így mondom,
van,
hogy értsék.
Igen, igen. Uh-huh. És hogy én úgy szerettem, hogy ott mindig választhatok olyat, ami úgy mély, ahogy én gondolok erre az egészre, érted? A kortalan kortárs rengeteget adott az én mindenfajta kortárs irodalomban való jártasságomhoz is. Mert egyszerűen csak az volt, hogy havonta, amikor csináltuk ezt az előadást, mindig újabb szövegeket kerestünk, és ezáltal rengeteg, de rengeteg könyvet, novellát olvastam, ami csodálatos élmény volt.
Van olyan szerző, vagy mondjuk az elmúlt néhány évből olyan regény, ami az életed egy fontos pontján talált meg?
Krasna Horkainak a Báró Vinkheim hazatér, és azt hiszem, hogy inkább a stílusa fogott meg. Mármint úgy értve, hogy ez a központozás nélküliség, ami először így belezavarodtam, hogy úristen, most ez már egy másik történet? És ez csak annyira ráállt az agyam, hogy imádtam és imádom, és olvasom. Gyakorlatilag azért én nagyjából mindig lefekvés előtt olvasom a könyveket, de azt viszont mindig. Szóval nekem az a alvás előszobája, most ilyen hülyeséget mondok, de mégiscsak az, hogy onnantól kezdve most valami tök más lesz, most ott lehet letenni az egész napot. Meg amit még mondjuk, ez nem magyar, de a Frederick Bachmann, a Hétköznapi szorongások. De tőle mondjuk én nagyon sokat olvastam, tehát a nagymamám azt üzeni, bocs, az volt az első, és őt pedig nagyon szeretem, mert úgy vág padlóra a két röhögés között, vagy két boldog pillanat között, és olyan szívből jövően tudok rajta sírni, hogy az őrület.
Nagyon érdekes, mert amikor mondtad, hogy őt szereted, a Bachmant, és ugye ő nagyon ünnepelt skandináv szerző, svéd szerző, és amikor mondtad, hogy a nagymamám azt üzeni, bocs, a kedvenced, akkor azt mondtam, hogy hát persze, hiszen te pontosan olyan vagy, mint az a nagymama. Olyan tele élettel, olyan impulzív, olyan mindig váratlan dolgokat mond, és váratlanul reagál, és közben pedig hihetetlenül bölcs, és képes arra, hogy miután ugye ez a nagymama ebben a regényben meghal, még ott megmozgatja a félvilágot.
Na, látod? Ez most nagyon szívmelengető. Lehet, hogy el is olvasom újra.
És ugye Bachmannban az a döbbenetes, hogy olyan figurákat talál ki, akit, hogyha meglátsz, vagy találkozol vele, mint az első regénye is, az ember, akit Uvinak hívnak, ugye, hogy találkozol, így összehúzod a szemöldököt, és aztán kiderül, hogy mennyi szív, meg mennyi érzelem van benne.
Például pont a Bachmannak néztem meg a Mi vagyunk a medvék, van belőle egy 7 részes igen, sorozat. Nincs bennem ellenállhatatlan vágy, hogy minden könyvet, amit elolvastam, azt lássak filmen is, mert azt szoktam mondani, hogy jó, de általában előbb olvasok el egy könyvet, mint látom filmen, és úgy már nem tudnak kizökkenteni. Most ez ilyen furá hangzik, de mégis így van. Már nem zavar, ha valami nem úgy történik, mert olvastam előtte könyvbe. És így voltam például a Sally Rooney Normális emberek, hogy azt is elolvastam, és nagyon-nagyon szerettem, mert azt éreztem, hogy valami olyan fajta frissesség van ebbe az egészbe, ami csodálatos, és egyszer csak láttam, hogy hopp, ott a sorozat, és megnéztem, és azt gondoltam, hogy annyira tök jó, hogy tudtak a könyvből egy ilyet csinálni.
Számomra azért volt meglepő ez a Normális emberek, mert az olvasó először azt hiszi, hogy hát két kamasz és egy nehezen alakuló szerelem, vagy egy ilyen nagyon tartós kapocs, és ahogy annak majd vége kell, hogy legyen, vagy ne
igen,
legyen, és közben pedig ott van a mélyben valami, és hát nagyon fájdalmas, ami ott van.
Nagyon. Felnőnek a szemünk előtt, vagy hát lapok között felnőnek, és közben az elképesztő, hogy ugyanaz van, mint ahogy ők ezt elkezdték. Tehát van valami ősi dolog, ami nem változik abban a viszonyban.
Jó néhány filmszerep van mögötted. Mi az, ami legközelebb állt hozzád, ami a legjobban rád talált?
Szerintem minden színésznek fontos a film, de nyilván azzal azért, hogy mondjam, nem mindenki van nagyon jól ellátva. Tehát arra mindig úgy tekintünk, mint egy ilyen fú, de mekkora szerencsém volt, forgathattam filmet. És nekem valahogy ez még mindig így van az életemben, hogy amikor először filmet forgattam, akkor abban az volt a jó, hogy én lejöttem Pécsre, vidékre a színművészeti után, és én onnantól kezdve minden évben forgattam filmet. Tehát olyan volt, mintha visszaigazolást kaptam volna arról, hogy azért, mert én eljöttem vidékre, tehát, hogyha valaki úgy gondol arra, hogy na most elsüllyesztem magam vidéken, hogy ez nem történt meg, érted? Tehát, hogy én innen is, Pécsről is elmentem forgatni. És én azt gondolom, hogy amiket csináltam, vagy amilyen filmekben benne voltam, egy csomó olyan volt, ami tudom, hogy pont a külső karakterem volt benne érdekes. azt érzem, hogy én nagyon szeretnék filmen is egy olyan volumenű, léptékű szerepet egyszer magamnak, amiben így mindent meg tudok mutatni, érted? Tehát, hogy nem csak egy kis szeletemet. Például az RTL Klubon ez a Mellékhatás című sorozat. Ott például egy ózdi anyát játszom, és például azt én nagyon szeretem. És az is egy ilyen nagyon jó időszakomba talált el, érted? És azt éreztem a forgatáson, hogy milyen jó, mert hogy igenis ott meg kellett mozgatnom belül is egy csomó mindent.
Ki ez az anya, csak hogyha valaki nem ismeri?
Hát gyakorlatilag egy lakótelepen lakik a két gyerekével, két nagygyerekével. Tulajdonképpen ez egy nagymama, tehát nagyon fiatalon szült a lánya, a fia mindene, mindent megtesz értük, és ő maga is nagyon fiatalon szült, és a férje ott hagyta őt. Tehát egy egyedülálló ózdi anya. Nagyon szerettem csinálni.
Tanítás közben ezért rengeteg váratlan helyzet adódik. Diákokkal, nem olyan, mint kollégákkal, nyilván nem olyan, mint egy rendezővel. Hogyan tudod megmutatni nekik, hogy milyennek az egésznek a szépsége, vagy miért érdemes ezt csinálni?
Hát vannak váratlan helyzetek, meg nyilvánvalóan vannak váratlan kérdések. Nekem két fegyverem van erre, ad egy, hogy őrült magabiztosnak mutatom magam abban, amiben nem vagyok az. A másik pedig az, hogy tök őszinte vagyok velük. Szerintem nagyon fontos dolgokat lehet beszélgetésekből, vagy saját történetekből maguk számára elsajátítani. Figyelj, egy jó beszélgetés, ez egy terápiával fölér. Ugyanúgy, ahogy a színésznek meg egy olyan szerep, vagy egy olyan próba folyamat. És hogy mit szeressenek ebbe, most nagyon nehezen tudom megfogalmazni nekik. Egyre nehezebben tudom azt mondani, hogy legyél színész, mert az milyen jó. Igenis azt látom, hogy nincs jó világ ránk. De közben meg azt érzem, hogy akinek közölni valója van a világgal, és azt érzi, hogy három ember máshogy fogja gondolni, amikor őt megnézi majd egy előadásba, vagy ha megnéz egy előadást, amiben ő részt vett, akkor azért kell csinálni. Ezért akar az ember színész lenni, vagy én nem tudom, én ezért akartam, hogy azt gondoljam, hogy milyen jó, mert majd lehet, hogy ülnek 500-an, és abból egy néző hazamegy, és ő azon fog gondolkodni, amit én mondtam. És akkor nyilván ez egy darabig átsegít nehézségeken, és akkor van, amikor jönnek azok, hogy ugyan már senkit nem érdekel, mit beszélek. Van ez is.
És mi lendít át?
Mondjuk pont a diákok. Tehát amikor azt érzem, hogy igazából már semminek nincs értelme, akkor bemegyek, és csinálnak valami iszonyat jó jelenetet, vagy elmondanak egy olyan történetet, amitől az állam leesik a bokámhoz, akkor azt érzem, hogy Hát dehogy nem.
Herceg Adrián színésznővel beszélgettünk életre szóló könyvekről. Adriánt az Átriumban, az Öldöklés istene, valamint a Pince Színházban a Hitler abbát énekel című darabban láthatjátok. A sorozatok kedvelői pedig a Cella, Letöltendő élet és a Király című filmekben nézhetik meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Itt az Életre szóló könyvekben további kellemes rádiózást kívánok.